Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, az új évet, amit ránk derítettél a te kegyelmedből. Köszönjük néked, hogy az előzőben is megőriztél minket, és veled zárhattuk le itt a gyülekezetben, és köszönjük, hogy ezt az újat is veled kezdhetjük el, ugyancsak itt a közösségünkben. Kérünk, hogy legyél itt közöttünk, és tedd szívünket készé igédnek meghallására, hívésére, követésére, ezen az első alkalommal is. Szeretnénk most is téged magasztalni és dicsőíteni minden eddig elvett ajándékodért, és előre szeretnénk magasztalni mindazokért, amiket ebbe az évbe fogunk tőled kapni. Köszönjük néked, hogy a te kezedet fogva indulhatunk a szép napoknak és a lehetséges rossz napoknak is. Te tudod, hogy mit terveztél nekünk személy szerint, vagy mit terveztél családjainknak, gyülekezetünknek, népünknek. De egyet tudunk, hogy rád bízzuk most magunkat, és hisszük, hogy te átvezetsz bennünket. Köszönjük néked, hogy kérhetünk a te szent lelkedért, hogy igédet nyissa meg előttünk, és igéd hadd vegyen lakozást minnyájunk szívébe, lelkébe és életébe. És az elhangzó dicséretek, hitvallások hadd legyenek személyes dicséreteinké és hitvallásunké. Köszönjük, hogy meghallgatod kérésünket, ami drága megváltónknak, az Úr Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Kedves testvérek, a 33. Zsoltárt olvassuk. Ezúttal végigolvasom, de csak az utolsó három versről szeretnék szólni. Tehát a 33. Zsoltárban így szól hozzánk az írás. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjetek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki, énekeljetek neki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges, szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe. Tárházakba rakja hullámokat. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállt. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, melynek Istene az Úr, az a nép, melyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő alkotta minnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel. A hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk te benned. Kedves testvéreim, a Zsoltárunk első verseiben a Szentlélek felszólította Isten népét az Úr újongó dicsőítésére. Aztán láttuk a Zsoltárnak a fő részében, hogy megindokolta a lélek, hogy miért tegyék ezt. Rámutat Isten jellemének a tökéletességére, arról, hogy akár beszél, akár cselekszik valamit, mindaz abszolút makulátlan, hibátlan, sőt tökéletes. Rámutat arra, hogy Istennek milyen cselekedetei vannak, kiemeli a cselekedetei közül a világ teremtését, ő a világ teremtője. Kiemeli azt, hogy ő a világnak a kormányzója, gondviselője. Erre is rámutat. Kinek a tanácsai, döntései, végzései azok megvalósulnak a világtörténelembe. Mindegy, hogy a népek mit gondolnak, mit nem gondolnak. És azon túl, hogy ő a világ teremtője és a világnak a gondviselője, kormányzója, ezek után rámutat arra is, hogy ő a világnak a bírája, aki ismer minden embert és minden emberrel igazságosan bánik. Az ő benne bízókkal, az őt félőkkel is igazságosan bánik, mert ő rajtuk kegyelmez, és ő irántuk irgalmasságot mutat, de nem azért, mert megérdemlik, hanem azért, mert Krisztus megérdemelte, a megváltó megérdemelte nekik. És miután így leírja a lélek Isten jellemét és Isten hatalmas cselekedeteit, ezek után következik a Zsoltárnak ez a záró része, amelyben megszólal az Isten népe, az egyház, és válaszol az első versek felszólítására és az Isten dicsőségére. És ez az utolsó három vers az egyháznak a dicsőítő válasza, az Isten magasztaló válasza Isten dicsőségére, amit az előző versekben látott, és amire ez a dicsőség indítja. Ezt a három verset, ahogy elolvastam először, akkor gondoltam, hogy hogyan jutnak el emberek oda, hogy így reagálnak az Isten dicsőségére szóló felhíváshoz, hogy elkezdik tudnélik dicsőíteni őt. És akkor gondoltam, hogy ez csak azért lehetséges, hogy emberek így válaszolnak az Isten dicsőítésére hívó felszólításnak, mert hogy fölragyogott előttük Isten dicsősége. Ha Isten dicsősége, Isten fensége, Isten nagysága fölragyog az ember előtt, akkor ez az embert az Isten dicsőítésére sarkalja. Isten magasztalására sarkalja. Ami nem csak annyi, hogy dicsőítelek téged, Uram, vagy magasztallak téged, Uram, hanem például ez is, ez a három vers, ez is Isten magasztalása, ez is Isten dicsőítése. Mindegyik mondatába Isten dicsőítés. És ez egy nagyon fontos dolog egyébként, mert ennek a Zsoltárnak ez a radikális, most így mondom, teológiája, Isten tana. Ez az üzenet az, ami az egyszerű igehallgatókat Isten dicsőítő emberekké formálta, és így boldog emberekké formálta. Ugye beszél is arról a Zsoltár, hogy boldog nép az, amelyiknek te vagy az Istene, áldott boldog nép az, amelyik látja Isten dicsőségét, és őt magasztalja. Áldott boldog nép, egy ember is, egy család is, egy gyülekezet is, egy nép is. A boldogságnak, az áldott életnek a titka nem az, hogy az ember önmaga körül koncentrál. Egy prédikátort idézett valaki, hogy azt mondta ez a prédikátor, ha boldogságot akarsz találni, akkor ne arra koncentrálj, ami rossz veled, hanem kezdj arra koncentrálni, ami jó veled. Nem, mondtam, egyáltalán nem. Ha boldogságot akarsz találni, akkor se ne arra koncentrálj, hogy mi a jó neked, se arra ne koncentrálj, hogy mi a rossz neked, hanem koncentrálj Istenre. Az Úrra kell figyelni. Említettem már tegnap este is nektek, ezzel fejeztem be az igehirdetést, az önmagunkról való elfeledkezés szabadságáról. Egyébként sajnos önmagunk körül forgó emberek vagyunk, minden rezdülésünk szinte ezt árulja, még akkor is, ha sokszor úgy gondoljuk magunkról, hogy mi komoly, nagyon idős hívők vagyunk, és mégis azon kapjuk magunkat, hogy már megint magunk körül forogtunk. És megint ez az... Na most itt van előttünk Dávid szava, Dávid bizonyságtétele, és ő azt mondja, nem magaddal foglalkozzá. Nézz föl erre a hatalmas, a világ teremtőjére, a világ kormányzójára, a világ ítélő bírájára. Ezek egymással mélyen összetartozó dolgok. Lásd meg a transzcendens, a természet fölötti Isten. És ha fölfogtad őt valamennyire a hited szemeivel, akkor akkor te elkezded őt dicsőíteni, és megtalálod a boldogságodat, az örömödet az életbe. De nem csak a földi életbe, az örök életbe is. Ráirányítja ez a Zsoltár a figyelmünket a mi Urunkra rendesen. És azt kívánnám, hogy ebbe az évbe valahogy ez úgy belénk rögzüljön, belénk maródjon, belém is, meg belétek is, hogy ez a mi dolgunk, radikális teológia, határozott Istenre figyelés, őt tartani szem előtt. És akkor nézzük az Isten dicsőítésnek a részleteit. Mivel dicsőíti ez az ószövetségi nép, Isten népe, az egyház, mivel dicsőíti az Urat? Először is azt mondják, lelkünk az Urat várja. Lelkünk az Urat várja. Azt hiszem, testvérek, hogy így első hallásra, vagy eszetekbe jutnak dolgok erről rögtön. Tudnélik az, hogy ugye ez a Dávid is egy olyan ember volt, akinek Isten megerősítette, hogy majd az ő utódai közül fog jönni a Messiás. Lesz egy király, aki a te utódaid között lesz, aki örökké való király lesz. Ő is várta a Messiást, és még hányan várták a zsidók közül a Messiást? Már Dávid előtt is, de Dávid után is. Amikor megszületett az Úr Jézus annak idején ugye Betlehembe, aztán telt múlt az idő, és fölvitték őt a templomba bemutatni, Mária és József, és akkor, amikor odaérnek a templomba, ott van egy Simeon nevű ember, Lukács evangéliumában olvassuk, Simeont így jellemzi, aki várta Izrael vigasztalását. Várta Izrael vigasztalását. Volt ott egy idős hölgy is, ugye, Anna próféta asszony, és azt mondja, amikor ő is meglátja, fölismeri a kis Jézusban tulajdonképpen ezt az Izrael vigasztalását, vagy Izrael vigasztalóját, a Messiást, és azt mondja, elmegy, és beszélt róla Jeruzsálemben mindazoknak, akik a váltságot várták. Akik várták. Tehát itt, amikor azt mondja, lelkünk az Urat várja, nekem először ezek jutottak eszembe, hogy az Isten népe az egy messiás váró nép volt, de most is az, mert erről mindjárt eszembe jutott, hogy a zsidók várták a messiást, és megérkezett hozzájuk, de mi is várjuk a messiást, az Isten új szövetségi népe, egyháza, mert megígérte nekünk, hogy el fog jönni. És akkor mi várjuk őt, hogy az ígéretét be fogja tartani, és el fog jönni. Ebben a reménységben éljük az életünket, hogy Jézus egy napon visszajön. Ítélni fog élőket és holtakat, és újjáteremti ezt a világot, ahol leterepíti az ő dicsőségbe föltámasztott népét. A világ nem átfejlődik majd ebbe a nem tudom milyen ideális állapotba egyszer, azért, mert itt mi nagyon erősen dolgozunk rajta, hanem Jézus jön, és a kaotikussá vált világnak véget vet, és a helyére új eget és új földet alkot, melyben igazság lakozik, és így szeretet és békesség ölelgeti és csókolgatja majd egymást. Mi várjuk ezt a Jézust vissza. És ő biztos, hogy nem fog bennünket se megcsalni, becsapni. Biztos, hogy egy napon visszajön. Úgy várjuk őt ebben a 2025-ös évben is, hogy mondjuk az egyháznak a nagy hitvallását, hogy jövel, Uram Jézus. És halljuk, hogy ő azt válaszolja rá, íme hamar eljövök. Ez a mi várakozásunk, testvéreim, ez nem jelent egyáltalán egy passzivitást. Ugye látjuk az Új Szövetségben ezeket a példázatokat, amikben a király elmegy, és aztán majd valamikor megjövök, és addig a szolgáira rábízza a teendőket. Tehát az, hogy mi várjuk vissza az Úr Jézus, ez nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit, csak egy ilyen ülünk, aztán malmozgatunk össze-vissza, meg játszogatunk valamit, vagy alszunk, vagy nem tudom, mit csinálunk, hanem azt jelenti, hogy nagyon is komolyan szolgálunk. Ha már idéztem Annát, aki várta az Izrael vigasztalását, róla olvassuk, hogy és ez az idős asszony a templomban böjtölésekkel és imádságokkal szolgálva várta a Messiást. Böjtölt és imádkozott. És így várta a Messiást. És megérkezett. Utána meg beszélt róla azoknak, akik ugyanúgy, mint ő, várták. Nem passzívan, aktívan várták. Nekünk is aktívan kell várni Jézust. Minnyájunknak van Istentől való képessége, feladata, szolgálata, családba, gyülekezetbe, az életbe, amit el kell valahogyan végeznünk, Istenre figyelve, az ő segítségével. Nem passzív életre hívott el, hanem nagyon is aktív életre hívott el minket Isten. Ráadásul ennek a várakozásnak van egy egészen ilyen rövid távú változata is. Hát most nem csak arról van szó, hogy egy ilyen nagy reménységgel bennünk, hogy várjuk az Úr Jézust, hogy mikor jön vissza, ami egy óriási fordulat lesz a világ életébe, hanem tulajdonképpen minden nap várjuk őt. Már most nem vissza, hanem várjuk, hogy jöjjön, és amit nekünk ígért, az tartsa be. És a mai napon is, vagy egy következő hétben, vagy a következő hónapban, vagy a következő évben, ami előttünk áll, várjuk az Urat, hogy jöjjön, és amit ígért, az tartsa be. Mert egy csomó dolgot ígért nekünk az Isten. A hívő emberek számon tartják ezeket, hogy az Úr ezt ígérte, meg azt ígérte. És akkor most várlak, Uram, szeretném megtapasztalni, hogy amit Te ígértél, az betartod nekem. És velem vagy, mert ezt is ígérted, hogy velem leszel. Vagy ezt ígéred, vagy azt ígérted, és várom, hogy Te meg betartsad a szavadat. Szeretném ezt átélni, szeretném megtapasztalni. Ez egy nem hiába való várakozás, testvérek, mert az Úr valóban hűséges, és betartja, amit ígért. Én szerintem, akik közülünk hitben élnek, tudatosan hitben élnek, már sok mindent tudnának így elmondani, hogy az Úr ezt ígérte, azt ígérte nekem, és be is tartotta. Én megtapasztaltam eddig is. Hát ezután is így lesz. Az Úr ígért valamit, akkor azt ő betartotta, és betartja, mert ő dolgozik. Az Isten dolgozik, munkálkodik. És amit elkötelezte magát az ígéreteivel, azt ő megcsinálja. Öröktől fogva nem látta Istent, hogy ne munkálkodna azokért, akik őt várják. Ézsaiásnál olvassuk. Isten munkálkodik azokért, akik őt várják. Ő tesz valamit. Nem hiába valami várakozásunk. Mit tesz? Betartja az ígéreteit. Munkálkodik. Isten nem engedi, olvassuk Pálnál, hogy emberi kéz szolgáljon neki, mintha szüksége lenne valamire, mert ő maga ad életet és leheletet, és mindent mindenkinek. Ő dolgozik, osztja a javait, életet, leheletet és mindent mindenkinek. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Az Úr dolgozik, a megváltásért is dolgozott Jézus, cselekedett valamit. Az Úr szemei az egész földet kutatják, hogy megmutassa magát azoknak, akiknek szíve osztatlan iránta. Akik egész szívvel nekiadták magukat. Keresi őket, hogy megmutassa magát hatalmasnak. Ezeknek az embereknek. Öregkorodig én hordozlak téged. Így tettem, és továbbra is felemellek, hordozlak, és megszabadítalak, mondja Ézsaiás könyvébe. Értitek, hogy Mi várjuk az Urat így is, hogy jöjjön vissza és tegye újjá ezt a világot, de úgy is várjuk, hogy a hétköznapi forgolódásunkba is, rövid távon, egész rövid távon, egész hosszú távon is várjuk őt. Hogy amit megígértél, Uram, megtennéd, hogy betartod? És mondja, persze, én dolgozom az ügyön, be fogom tartani, legyél nyugodt. Én vagyok a hűséges Isten, akiben nem hiába bíznak az ő benne bízók. És egészen most így még apró pénzre váltva ezt a dolgot, mondhatom, hogy ha belefogok egy szolgálatba, abban is az Urat várhatom. Hogy jöjj, Uram, és itt látod, van egy szolgálat a gyülekezetbe, amit nekem kell ellátni. Segíts, hogy ebben a szolgálatban is megtapasztaljam, hogy közel vagy hozzám, hogy bölcsét teszel, hogy megerősítesz. De nem csak a gyülekezeti szolgálatban, egy munkahelyi dolognak az elvégzésébe is. Kapunk valami megbízást, valami feladatot, hogy csináljuk meg, és már is hívjuk az Urat. Uram, légy segítségül nékem, hogy el tudjam látni ezt a dolgot. Mindegy, hogy fizikai munkás vagyok, vagy értelmiségi feladatot kapok. Mindegy. Segíts, hogy várlak téged, hogy add meg nekem a szükséges erőt, a szükséges bölcsességet. Várlak téged. Szükségem van rád. Megöregszik valaki? Akkor szinte már úgy van naponta is, hogy nehezen tud fölkelni. Uram, jöjj segítségül, mert a mai napon is téged várlak. Látod, milyen gyenge vagyok már, milyen beteg vagyok. Itt fáj, ott fáj, alig bírok menni. Azt se tudom már szinte, ki vagyok. Már úgy elfelejtem a dolgokat. Légy segítségül nekem. Megígérted, te hűséges Isten, hogy velem leszel. Éppen most olvastam, őszkorodig veled leszek, én hordozlak. Én szabadítalak meg. Hát akkor várlak, Uram. Így várta én szerintem az öreg Simeon is az Úr Jézust, nem? Hogy várlak, Uram. Minden nap várta az Izrael vigasztalását. És ott volt a templomban. Egy öreg bácsika. Biztos nagy szakálla volt. Mit csinálsz itt? Várom a vigasztalását Izraelnek. Ez közben imádkozott. Hát csalódott végül? Nem, mert Isten hűséges és megtartja az ígéretét, és akcióban van, Isten dolgozik. És itt egyébként különösen is feltűnő nekünk ebben az első hívásban a folytatása, ezt még alá kell húznom, hogy tudnélik, azt mondja itt az Isten népe, hogy várjuk az Urat, segítségünk és pajzsunk ő. Azért várjuk őt, mert azt ígérte nekünk, hogy segítségünk lesz és pajzsunk. És várjuk, hogy legyen segítségünk és legyen pajzsunk. Szívből várjuk, a lelkünk várja őt. Hogy ezt teljesítse. Ő mondta, teljesítse. Szóval fogjuk a szavát. És ha belegondoltok, hogy hányszor van szükségünk segítségre, a példákat már most nem ismétlem, az előbb sok példát mondtam. Hányszor van szükségünk segítségre? Hányszor van szükségünk védelemre? Segítsen engem az Úr, segítsen bennünket az Úr, hogy be tudjuk tölteni a férfiúi hivatásunkat, és igazi férfiak legyünk, vagy a női hivatásunkat, vagy az apai, vagy az anyai hivatás. Segíts, Uram! Segíts, hogy jó főnök legyek, vagy segíts, hogy jó beosztott tudjak lenni. Segíts, hogy jó lelkész legyek, hogy a hivatásomat tudjam teljesíteni. Hogy tudjak előre menni, és jó tanuló legyek az iskolába. Segíts, Uram! Téged várlak. Nem magamban bízok, benned bízok. Segíts. És segíts abba, hogy szentebbül tudjak élni. Segíts abba, hogy jobban értsem az igédet. Segíts, hogy a rám nehezedő terheket el tudjam hordozni. A betegségemmel együtt tudjak élni. Segíts! És védelmezz engem. Mert nem csak, hogy gyenge vagyok, hanem még védtelen is. És olyan sokszor van szükségem, mert lehet, hogy emberek is támadnak engem, igazságtalanul. Támadnak mindenféle sötét erők ellenem, a sátánnak az erői. Lehet, hogy a saját fejembe vagy a szívembe képződnek olyan rossz, kínzó gondolatok velem szembe. Védj meg engem a félelemtől, a rettegéstől, a szorongástól, amikor azt sem tudom, hogy mitől csak félek. Védj meg engem. Lelkem téged vár. Mondja Dávid. Dávid népe. És ez, testvéreim, ez az első dicsőítés. Amikor valaki ezt mondja Istennek, hogy itt állok én, és téged várlak, Uram. Mert kit várjak? Téged várlak, aki megígérted ezt, meg ezt, meg ezt, és várom, hogy teljesítsd. Azt ígérted, hogy segítségemre leszel. Azt ígérted, hogy védelmemre leszel. Akkor gyere, és hadd tapasztaljam, hadd éljem át ezt, itt és most az életembe. Ebbe az évbe is az életembe. Ez Isten dicsőítése, testvérek. De tovább kell mennem. A második dolog, amit az Isten dicsőségét látó és őt dicsérő nép, Isten népe mond, Ő benne vigadozik a szívünk, ezt mondja. Ő benne vigadozik a szívünk, 21. vers első fele. Várjuk őt, segítségét, védelmét, mert ő benne vigadozik a mi lelkünk. Ő benne akarjuk örömünket lelni. Ezt mondják. Benne van a legtisztább öröm forrásunk. Nem csak segítséget kapunk tőle, nem csak védelmet, hanem örömöt is. Ő az örömünk forrása. Azzal is, hogy segít, meg azzal is, hogy véd, mert ott van, mert időbe érkezik, mindig időbe érkezik, az általa szabott időben, nem az általunk szabott időben, megérkezik, és akkor örvendezünk ő benne, mert másban nem tudunk igazán örvendezni, és nem is akarunk. Benne akarunk örvendezni, az ő drága személyében, az ő drága tetteiben, az ő drága kijelentésében, az ő drága fiában, a megváltónkban, az Istennek a terveiben akarunk gyönyörködni, és ebben akarjuk a legnagyobb örömünket találni. Testvérek, ez a szívnek, a kegyes szíveknek a legnagyobb titka, vagy nem is tudom, hogy az Úr az örömforrás. Még akkor is, hogyha szépen megy az élet, meg akkor is, hogyha nagyon tragikusra fordulnak a dolgok. Mert az biztos, hogy sokszor nagyon tragikusra fordulnak a dolgok, de a hívőnek akkor is ott van az Úr, és az Úrban akkor is örömöt tud találni. Vigasztalást tud találni. Pál apostol a Filippi levelet írt a börtönből, római börtönbe volt, ami nem szanatórium. Nem is apác az árda. Az börtön volt. És onnan írja a Filippi levelet, ami? Az öröm levele. Így nevezik, az öröm levele. Mert annyiszor beszél bele az öröm, benne az örömről, hogy csodálkozunk, hogy egy börtönben lévő ember hogy mondhat ilyeneket. De mégis. És azt mondja az embereknek, akik kim vannak a szabad életben, hogy örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Mint még beléjük is rúg negyed, hogy hallottátok, mit mondtam? Bokárulok beleteket. Örüljetek az Úrban. Hé! Hey. Bocsánat, hogy így trivializálom, de fő kell minket rázni, hogy az Úrban ott van az igazi örömünk, testvérek. A legnehezebb körülmények között is lehet az Úrban örülni. Ezt meg kell tanulni az embernek, a hívő ember ezt tanulgatja. Még a halálos ágyán is, hogy az Úrban legyen az öröme, amikor mindent itt kell hagyni. És kérjük ezt az Úrtól, azt hiszem, testvére, és kérnünk is kell, hogy Uram, örvendeztes meg minket. Hogyha így körülnézünk magunk körül, meg az életben, hát látunk annyi szomorúságra, meg félelemre, meg aggodalomra, meg idegességre való okot, hogy azt se tudjuk már, mit csináljunk. Nézzünk az Úrra, ezt csináljuk. És kérjük, Uram, mutasd meg nekünk a te fenségedet, hogy tudjunk benned örömöt találni, örvendezni a te drága lényednek, annak, hogy te vagy egy tökéletes valaki, hogy te vagy a világnak ez a teremtője. Milyen mélység van itten. Te vagy az általad teremtett világnak a gondviselője, a kormányzója, aki még az ellenségeidről is gondot viselsz, mert fölhozod napodat jókra is, meg rosszakra is. Ítélő bírálj vagy ennek a világnak. Te vagy a világ megváltója is fiad által. Mi sok tudjuk folytatni ezeket a dolgokat. És ezekbe, testvérek, nem tudom, annyiszor el kell mondani az Úrnak, hogy köszönjük, hogy te ez vagy, és add meg, hogy ennek tudjunk mi szívből örülni, hogy nem nélküled kell tapossuk az életutunkat, hanem veled. És naponta tapasztaljuk azt, hogy te segítesz rajtunk, mert ma is cselekvő Isten vagy, és ma is védesz minket. Mert ugyanaz a hatalom és ugyanaz a szeretet lakik benned. Tanuljuk meg, testvérek, ebbe az évbe is mondani, mert ezzel is dicsőítjük az Urat, mai Isten népe, hogy benned örvendez a mi szívünk. Károli egy kicsit túlment a fordításba a szöveg eredeti intencióján, de megértem Károlit, mert ő azt mondta, hogy csak ő benne vigad a szívünk, de ott nincs ott az a csak, az csak a Károli írta oda, de én értem, hogy miért, mert ő is egy sokat szenvedő ember volt, és tudta, hogy csak az Úrban talál az ember igazi örömet. Szerette pedig a bort is. De azt mondta, hogy csak az Úrban találunk örömet. A harmadik dolog, amivel magasztalhatja Istent, Isten népe, azt mondják a 21. vers második felébe, az ő szent nevében bízunk. Az ő szent nevében bízunk. Az ő nevében bízunk. Az ő neve, az ő maga, ugye? Mindig ez a kifejezés a héberben azt jelenti, az ő maga. Az ő nevében bízni, az ő személyében bízni. A világteremtőnek, a világkormányzónak, a világbírónak, a világ megváltónak, a világ újjáteremtőjének a nevében, ő benne bízom. És mondja, ez a név egy szent név. Szent név, amiben mi bízunk. A szent azt jelenti, hogy természet feletti. Ő egy természet feletti személy. A világ nem az ő része, és ő nem a világ része, mint a keleti filozófiák mondják. Ő neki nem része a teremtményvilág, és a teremtményvilág nem az ő része. Ő fölötte áll ennek, ő a Szent Isten, akit el se tudunk képzelni, meg se tudunk ragadni. Túlszárnyalja a elménknek a felfogó képességét. Az ő szent nevében bízunk, a transzcendens Istennek a nevében, aki eljött ide, nem csak beleszólt ebbe a világba, nem csak kormányozza itt a népeket, meg a dolgokat, hanem még ráadásul el is jött az ő fia személyébe ide ebbe a világba. Mi ő benne bízunk, az ő szent nevében bízunk. Ráadásul ez a szent név azt is jelenti, hogy ő elkülönült minden gonoszságtól. Abszolút jó. A szent, ugye ilyen értelme is van, nem csak, hogy transzcendens, hanem azt is jelenti, hogy minden rossztól elhatárolódik. Ő abszolút jó, abszolút igaz. Az ő szent nevében bízunk. Mit csinálunk? Bízunk benne. Bízunk benne. Ez a bizalom, ez más szóval azt jelenti, hogy ráhagyatkozni. Az ember mondta a puritán teológia, hogy a bizalom olyan az ember számára, mint az öregeknek a bot, hogy úgy rátámaszkodnak, vagy a járókeret, ugye, aki járókerettel, hogy rátámaszkodik. És nekünk is rátámaszkodunk az Úr szent nevére. Arra, amit ő mondott a Bibliába, arra támaszkodunk, amit ígér az evangéliumban nekünk, arra támaszkodunk, bízunk benne, hosszú távon, rövid távon, és bízunk benne azért bízzuk rá oda magunkat, körülbelül ez az odabízás, ez a rábízás, mint amikor itt állnak a ifjú párok, és akkor elmondják az esküt egymásnak, és az azt jelenti, hogy egymásra bízzák magukat. Nem? Oda bízza a férj magát a feleségre, és a feleség magát a férjre, és megbíznak egymásba. Bizalmi kapcsolat van köztük. Mi is így vagyunk az Úrral. És ha még maradok ennél a példánál, akkor ugye itt a református házassági eskü szövegében mind a ketten megvallják egymásnak, hogy azért bízom, mert szeretlek. Ugye azt mondják. Szeretem ezt a nőt, és szeretem ezt a férfit. És ez a szeretet visz rá arra, hogy rábízza magam, és nem így vagyunk Istennel? Miért bízunk mi ő benne, az ő szent nevében? Mert szeret minket. Mégpedig úgy szeret, mint senki más nem szeretett, hanem még a fiát is odaadta értünk, és aki meghalt értünk a keresztfán, hogy el ne veszünk, hanem örök életünk legyen. Igen, féljük mi ezt a hatalmas világteremtőt, meg kormányzót, meg világbírát, féljük is, rettegjen az ő színétől mindenki, de ugyanakkor benne bízunk, mert végtelenül szeret engem és bennünket, mint Isten népét. 100%-ban bízunk benne, mert szeret minket, és mert hűséges hozzánk. Eddig is így tapasztaltuk, és hisszük, hogy ezek után is így fogjuk ezt megtapasztalni. Ha megkérdezik tőled, vagy tőlem is megkérdezi valaki, hogy te kiben bízol, akkor mit mondasz? Mit mondok erre? Magamba bízok. Az emberekbe bízok. A bálványokba bízok. A pénzembe bízok. Vagy mibe bízok? Vagy azt tudom mondani Isten dicsérő módon, hogy én csak ő benne bízok. Persze bízok az emberekbe is, de nem úgy, mint az Istenbe. Emberi bizalom nélkül se tudunk meglenni. Tehát a nő, mi bennünk is bíznának, meg mi is bíznunk kell egymásba valamilyen módon. De ez a bizalom, ez, amit az Isten felé tanúsítunk, ez mélyebb ennél. Ez meghatározóbb. Rábízzuk magunkat az ő szent nevére, aki teremtette ezt a világot, aki gondját viseli, aki a bírája ennek a világnak, és aki az üdvözítője ennek a világnak. Ezzel dicsőítjük őt, hogy odabízzuk magunkat az ő szent nevére. És az utolsó dolog, amit Isten dicsőítéseképpen mond itt a Zsoltár népe, az Isten népe, azt mondják az Úrnak, hogy legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk benned. Amiképpen bíztunk benned, kezdjük a végéről. Amiképpen bíztunk, ahogyan bíztunk benned, úgy legyen rajtunk a te kegyelmed, úgy legyen fölöttünk a te kegyelmed. Itt a Zsoltárban, itt az utolsó részben számoljátok meg, de segítek, háromszor van benne az a szó, hogy bízunk az Úrban. Már kifejezték, hogy mi bízunk benned. Amiképpen bízunk benned, kérjük, hogy úgy legyen fölöttünk a te kegyelmed. Legyen fölöttünk a te. Nem mondja mellettünk, nem mondja előttünk, nem mondja hátunk mögött, mondja jobbra-balra, hanem fölöttünk legyen a te kegyelmed, a te heszeded. Ez a heszed szó szerepel itt az eredeti héber nyelvben. Legyen rajtunk a te kegyelmed. Most ez mi ez a kegyelem? Mi ez a heszed? Az nyilván az Istennek, értjük rögtön, hogy ez az Istennek a feltétel nélküli szeretete. Az, hogy megbocsátja a bűneinket, megigazít bennünket, magához ölel bennünket. Igen, ez is a kegyelem. De a kegyelem az még ennél több is. A zsidó gondolkodásban ez a hesed, ez jelenti az Istennek az összes jó tettét, amit egy emberrel tud cselekedni. Az, amikor azt mondja, hogy legyen rajtunk a te kegyelmed, akkor tegyél velünk mindent a te jó akaratod szerint. Történjen minden a te akaratod szerint. Mert az jó akarat. Jó lesz nekünk. Abból jó fog kijönni. Ez egy kicsit mélyebb tartalma van ennek a szónak. Nem csak Isten bűnbocsátó szeretete legyen rajtunk, vagy Isten megigazító szeretete legyen fölöttünk, őrködjön, az is őrködjön persze. De ez a velünk jót cselekvő kegyelem, ez is legyen velünk. A kegyelem nem csak Isten számára egy érzés benne irántunk, most így mondom, hogy kegyelmes hozzánk, kegyelmet érez, és így viszonyul hozzánk, hanem a kegyelem cselekvés is a részéről. Cselekszik valamit kegyelemből, például, hogy megőriz minket, vagy megsegít bennünket, ez is kegyelem. A kegyelem nem csak egy isteni érzés, vagy hozzánk való viszonyulás, hanem egy rajtunk való isteni cselekedet. Az életünkbe véghez vitt isteni cselekedet is. Legyen, munkálkodj az életünkbe a te szereteteddel, a te kegyelmeddel. És ezt érezzük, testvérek, biztos legalábbis én érzem, de lehet, hogy ti is, remélem, hogy ti is, hogy igazából erre van szükségünk. Hogy az Isten szeretete megmaradjon rajtunk, továbbra is hordozzon minket, mint gyermekeit. Igen. Ezt ő megígérte, és így is fog tenni. De hogy napról napra tegye meg az ő hatalmas erejével az életünkbe azt a jót, amit meg akar velünk tenni. Hadd történjen velünk az a jó, amit ő akar velünk megtenni. Családunkba, szívünkbe, gyülekezetünkbe munkálkodjon közöttünk az ő kegyelmes hatalmával, irgalmas erejével. Legyen rajtunk, fölöttünk az ő, és ez olyan mint hogyha valami felhő alatt járnánk, hogyha mondjuk a kegyelmet fölöttünk legyen, hogy, és amiből állandóan hullik ránk mindenféle áldás. Ez a kegyelem felhője, onnan potyognak az életünkbe Istennek az ajándékai. Nem csak az, hogy megbocsátja a bűneinket, minden egyéb. Enélkül elveszettek volnánk. Teljesen elveszettek volnánk enélkül a kegyelem felhő nélkül. És mi tudjuk azt, hogy ez a kegyelem felhő, ez is Jézusnak az érdeme, mert különben az átok fellege lenne fölöttünk, és onnan potyognának ránk az átoknak a csöppei, mert azt érdemelnénk. De Jézus meghalt értünk, és ő érte a kegyelem, az áldás erejét és hatalmát tapasztalhatjuk meg. Nos, ez is Isten dicsőítése. Legyen a te kegyelmed rajtunk, más nem kell, csak ez. Ez bőven elég nekünk. Na hát így talán így összeáll előttem is, meg előttetek is szépen ez a Zsoltár. És értitek, hogy miért is örültem neki, hogy pont ez következik sorra. Mert azzal kezdődik, hogy felszólít minket a Szentlélek, hogy magasztaljuk Istent. Oké, de miért? Akkor elmond nekünk nem tudom hány okot, amelyben Isten fenségét festi elénk. És akkor egyszer csak a szívünkbe valahogy megszületik, a mi szívünkbe is megszületik ennek a Zsoltárnak az utolsó tétele. Hogy azt mondjuk, hogy lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, az ő szent nevében bízunk. Legyen Uram a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk benned. Így legyen ebben az esztendőben is. Legyen ez a dicséret mindenkor a szívemben és a szívünkön, akármi is történik. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy egy boldog népnek a vallomását hallhattuk az imént ebben a Zsoltárban, amelyik vallomás az téged dicsőít és magasztal. Köszönjük néked, hogy mi is most itt becsatlakozhatunk népednek ebbe a dicsőítő imádságába, és mi is teljesen egyetérthetünk azzal, ami elhangzik, és a szívünk húrjai megrezdülhetnek, és a szánk is megmozdulhat, a nyelvünk is megmozdulhat, és mi is elmondhatjuk neked imádságként ezt a dicsőítést. Köszönjük néked, hogy ha így van, hogy ha ezzel az imádsággal és dicsőítéssel indulhatunk ebbe az új évbe, és ha nincs így, segíts, hogy így legyen. Segíts, hogy meglássuk, hogy nincs más, akit várhatnánk, csak te. Te vagy a segítségünk, te vagy a védelmünk. Nincs más, akiben örömünket lelhetnénk igazán, és aki megvidámíthatna bennünket, és más nem is jogosult igazán a mi bizalmunkra egyedül és mindenek fölött te, és a te szent nevedben való bizalom az a legnagyobb dolog, ami történhet velünk. És köszönjük néked, hogy vágyhatunk arra a felhőre is, a kegyelem felhőjére, hogy abból hullasd reánk minden égi jódat, áldásodat, ajándékaidat, melyeket nem érdemlünk, de amelyeket Krisztusunk megérdemelt nekünk, benned bízó embereknek. Kérünk téged, hogy segíts ezzel a dicsőítéssel indulnunk. Így tekintünk most előre, és így veled együtt a te kezedet fogva, rád bízva magunkat, szeretnénk belevágni ebbe az új esztendőbe is. Kérünk téged, hogy engedd megtapasztalni ígéreteidet, hogy azokat te betartod, mint hűséges Isten, és mellettünk vagy minden napon. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk így magunkat, családjainkat, gyülekezetünket. Kérünk, hordozd ezt a közösséget tovább is a maga útján, életének 97. esztendejében is. Köszönjük te néked, hogy meghallgatod esedezésünket, akkor imádkozunk még a népünkért, nemzetünkért. Kérünk, hogy ragyogjál fel minél több honfitársunknak, és add, hogy ők is megértsék, és elsajátítsák, és a szívükbe fogadhassák, és zárhassák ennek a Zsoltárnak a záró verseit is, és tudjanak ők is téged magasztalni. Köszönjük néked, hogy boldogok lehetünk, és így indulhatunk bele ebbe a mostani esztendőbe. Áldunk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket a te végtelen szeretetedből Krisztusunkért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Egy hirdetni valóm van, hogy tudnélik vasárnap 9 órakor Isten tiszteletünk lesz. Addig most nem találkozunk, de ha Isten éltet minket, akkor vasárnap folytatjuk ennek a Zsoltárnak az elemzését, és egy-két ügy még van, amit érdemes újabb nagyító alá venni. Azt még szeretném megtenni közöttetek. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és szeretnék így a magam és családom nevébe is, kedves minnyájatoknak, innen is áldott és boldog új esztendőt kívánni. A záró énekünket énekeljük, a 285-ös énekünket, 285. Az első 6 versével énekeljük el, tehát 285, első 6 versét énekeljük el. Örök Istenkinek esztendők nincsenek létedben, jelen vannak múltak, jövendők egy tekintésedben.
Örök Istenkinek esztendő, nincsenek létedben. Jelen vannak múltak jövendő, egy tekintésedben. Minket pedig mihely születünk, már a koporsó.
Áldás békességet kívánok.
A himnuszunk.
Igen, bocsánat. Himnuszunkat énekeljük el.